Sziasztok, Anna vagyok.
Én pedig Flóra, és ez itt a Butterfly Effect Podcast. Itt vagyunk egy újabb epizóddal, és a mai alkalommal a produktivitásról fogunk beszélgetni. Ez a téma egyébként mindig egy ismétlődő kérdést, amit kapunk tőletek, hogy nekünk mi működik, mi válik be, hogy erről szívesen hallanátok többet, és szerintem bennünk is ez mindig formálódik, hogy éppen hogyan állunk a produktivitáshoz, és mi az, ami működik. Úgyhogy most a legfrissebb gondolatainkat és tapasztalatainkat fogjuk nektek elhozni. Az első pár percben, vagy az epizód első felében egy picit filozofálgatni fogunk a produktivitás fogalmáról, és utána pedig hozunk praktikus, bevált tippeket, technikákat, amikkel ki tudjátok maxolni az energiátokat és az időt.
Egy nagyon kulcs dolgot mondtál most egyébként, energiátokat, mert hogy szerintem a produktivitás az sokkal inkább szól az energia managementről, mint sem arról, hogy én meghallok valamit és implementálom, és perfekcionizmus, és akkor úristen, most akkor nekem az, tudjátok. Erről majd fogunk egyébként részletesebben is beszélgetni, de hogy így pont, ahogy így megcsapta a fülemet az energia szó, erről van szó. Az energiámat hogy tudom úgy menedzselni, ahogy az én szisztememnek, az én rendszeremnek, az én testemnek, az én lelkemnek a legjobb, hogy a lehető leghatékonyabban tudjam arra használni az időt, ami engem és a környezetemet a leginkább tölti. És egyébként maga a produktivitás az szerintem mindannyian tudjuk, hogy a mai társadalomban fényezve van, és istenítve van, és mindenki produktív akar lenni. Mindig, amikor elkezdünk valamit, vagy nem akarok így általánosítani, de a legtöbbször, amikor elkezdünk valamit csinálni, amikor belekezdünk valamibe, akkor rögtön azzal a kérdéssel indulunk, hogy de ez miért lesz jó? Ez mit fog nekem hozni? Vagy a környezetemnek, de általában ugye magunkkal kapcsolatban fogalmazunk meg ilyen kérdéseket. Miért lesz jó nekem az, hogyha... És már ez is ugye egy produktív szemlélet, ami belénk van nevelve. A társadalom által, a neveltetésünk által szimplán így vagyunk szocializálva. Na, most, ha te úgy hallgatsz bennünket, hogy egyébként neked, a te személyednek baromi fontos érték az összhang, a béke, a harmónia, vagy kiegyensúlyozottság, bármilyen szavakat is tudunk használni, mert lehet, nem mindenkinek fontosak ezek az értékek, de ha úgy hallgatsz minket, hogy neked igen, akkor nagyon fontos, még mielőtt elkezdünk itt bármilyen technikáról beszélgetni, feltenni magadnak azt a kérdést, hogy mi a produktivitás és a siker nekem? Hogy mérem, mit jelent nekem? És most nem is fogjuk ezt megválaszolni, ezt a kérdést, mert te magadnak mit jelent neked a produktivitás? Ha megnézed azt az életet, amit szeretnél élni, vagy azokat a fontos értékeket, amik neked fontosak, ez lehet a család, lehet a karrier, lehet bármi. Mit jelent neked a produktivitás, és mit jelent neked a siker? És ez azért lesz nagyon fontos, mert így, ha ez megvan, akkor és csak akkor fogod tudni egyre intenzívebben, és egyre inkább elengedni a másokhoz való hasonlítgatást. Annyira jó mondatot hallottam, hogy a produktivitás akkor válik toxikussá, ha valaki más ütemében szeretnél haladni, ha valaki más pályáján szeretnél menni.
Ez mennyire jó, és mennyire igaz. És pont ezen gondolkoztam, hogy lehet, hogy például a produktivitás fogalma, hogy mikor, mennyire vagy produktív, hogy az változik egyébként hetente, vagy naponta, és egyik napon akkor leszel produktív a te saját szemedben, hogyha megcsinálsz egy nagy feladatot, vagy mondjuk csak szimplán egy hívást, egy telefonhívást, amit amúgy ezer éve halogatsz, és a következő héten pedig az fog produktivitásnak számítani, hogy mondjuk 6 órán keresztül minden egyes nap konzisztensen ettől az időponttól attól az időpontig leülsz az asztalodhoz, és kreatívkodsz, és csinálod a feladataidat, vagy bemész a munkahelyedre, és extrém produktív vagy. Szóval ez ilyen fluid dolog, ha engedjük, hogy az legyen, és az energiánkat is úgy menedzseljük, és amúgy az energia management szó, ez nagyon tetszik. És tök durva, hogy emlékszem a produktivitás epizódunkra, amit szerintem még így az első-második évad körül csináltunk, és annyira emlékszem, amikor készültünk arra az epizódra, hogy teljes time management és idő beosztás fókuszban csináltuk azt az epizódot, hogy azzal egyenlő a produktivitás, és hogy mennyire most már az energia oldalán vagyunk, és azt nézzük, hogy azt hogyan tudjuk gyakorlatilag vezetni és alakítani, hogy jó legyen, és meccseljen a feladatokhoz, amit meg kell csinálnunk.
Abszolút, és gyönyörű egyébként látni a saját transformációnkat, meg fejlődésünket is így ebben a területen, vagy ezen területen is, és szerintem egyébként ez annak köszönhető, hogy megtapasztaltuk. Tehát tudjátok, van ez a szintén gyönyörű, és nagyon számomra nagyon igaz mondat, hogy egyszerűen a tapasztalat az, ami Isten igazából tanít, az élet tapasztalat. A szavak is persze egy szintig, de hogy amúgy a tapasztalat, és hogy szerintem nekünk ez mind a kettőnknek így volt, hogy megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor az ember az időmenedzsmentre fókuszál, és be van feszülve, és úgy milyen éveket eltölteni, ami kiégéshez vezet, ami ahhoz vezet, hogy már nem szereted, amit csinálsz, hogy van benne egy rezisztencia, egy ellenállás, nem érted, hogy miért vagy frusztrált, stb. És hogyha ezt megtapasztalod, akkor felteszed magadnak a kérdést, ugye a következő, hogy na de várjuk. Akkor hogy lehetne ezt másképpen? Mert mégiscsak az emberek beszélnek arról, hogy kreatívan cselekszenek, és a vágyaikat megvalósítják, de ha így ez nem boldog, nem tölt el jó érzéssel, kell lennie egy másik útnak is. És akkor az ember ezeket a kérdéseket így el tudja kezdeni magának feltenni, akkor gyakorlatilag magadtól is, meg nyilván tök jó, hogyha tágítod közben a tudatodat, és például hallgatsz ilyen tartalmakat, de jön egy válasz, hogy akkor kipróbálom ezt az utat.
Meg most, ahogy így erről beszélünk, annyira az jön fel bennem, hogyha már így meg is említettük az energiát, hogy szerintem sokszor kicsit így külön vesszük a produktivitást úgy mindentől, hogy van ez a cél, hogy produktívak akarunk lenni, de hogy nem gondolunk abba bele, hogy nem lehet ez önmagában egy cél, mert hogyha egyébként nem alszol eleget, nem figyelsz arra, hogy mit eszel, hogy mennyit mozogsz, hogy érzelmileg milyen otthonod van, akkor hiába az a célod, hogy produktív legyél, és hiába adunk nektek bármilyen tippet azzal kapcsolatban, hogy hogyan maxolt ki az idődet, és az energiát is fogod menedzselni, nem lesz boldog, ugye, amit most te mondtál, Hanna, és örömteli a produktivitás, illetve nem is fog úgy működni, és nem fogod érteni, hogy miért nem működik a produktivitás. És hogy hiába, hogy én beállítom az időzítémet, hogy most a következő 25 percben produktív leszek, de fáradtnak fogod érezni magadat, és nem megy majd úgy a produktivitás, és nem gondolunk bele abba, hogy akármennyire tök jó lenne különvenni mindent, és egyszerűbb lenne az élet, hogyha csak szimplán el tudnám dönteni, hogy tök mindegy, hogy hogyan élek a nap 24 órájában, most ez a 25 perc produktív lesz, ez nem így van, és összefügg minden mindennel.
Mikor elkezdted mondani ezt a gondolatmenetet, ez volt az első szó, ami eszembe jutott, hogy minden, vagy a szó mondat, hogy minden mindennel kapcsolatban van. Hogy egy ilyen világban élünk is, olyan érdekes ez egyébként, mert szerintem egy makroszinten is ugye azt gondoljuk, hogy én vagyok, és én nekem egyedül kell mindent megoldanom, és én teljesen különálló vagyok tőled, meg a barátaimtól, meg az ismerőseimtől, tovább megyek az állatoktól, meg a környezettől, és hogyha el tudjuk kezdeni a mindsetünket egy kicsit afelé terelni, hogy egyébként nem, mindenkivel és mindennel kapcsolatban vagyok, mert nem tudok egyedül létezni, minden gondolatom, minden érzésem, minden cselekedetem egy reakció kvázi, ami persze belülről jön, de az a belső is kapcsolatban jön belénk, ugye? Na, szóval ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon-nagyon izgi, amit most mondtál.
És tudjátok, ez miért is fontos? Mert így, ha ezt tudod, mert nehogy azt higgyétek, hogy amúgy nekünk nincsenek, most beszélek magamról, hogy nekem amúgy nincsenek nem produktív periódusaim, mert hogy de vannak, és az a durva, hogy 2 évvel ezelőtt, amikor egyszerűen azt éreztem, hogy nem megy produktívnak lenni, és majd beszélünk arról, hogy mondjuk ez alatt mit értünk, de hogy amikor ezt éreztem, akkor kicsit így megkerüleztem rögtön a célt, az álmot, amifelé dolgozok, az eszközt, amivel azt az álmot meg akarom valósítani, hogy valami nem jó, váltanom kéne akkor célt, vagy... És a motiváció hiányban kerestem a hibát, hogy miért nem vagyok elég motivált, hogy mi lehet a baj a szívcélommal, az álmaimmal, stb. És hogy most viszont, most pont ezen gondolkoztam előző héten, hogy így a produktivitás akkor is, amikor volt időm, hogy oké, akkor most akkor produktív leszek, hogy akkor nehezen ment, és már láttam tisztán, hogy igen, nem azzal van a probléma, hogy nem vagyok már szenvedélyes azzal kapcsolatban, amit akarok csinálni, hanem csak szimplán tudom, hogy nem aludtam eleget, tudom, hogy nem csináltam úgy a self-care dolgokat, ahogy a megszokott ütemben szoktam, és ez csak szimplán kivetült arra, és így sokkal inkább tudod megtartani a hitedet, a magabiztosságodat, és érzed magadat úgy, hogy rálad van az irányítás, és tudod irányítani az energiaszintedet és a produktivitásodat, mert rajtad múlik, hogy mit csinálsz.
És olyan sokszor azt gondoljuk, hogy bonyolultnak kell lennie. Ahhoz, hogy működjön a válasz, ahhoz bonyolultnak kell lennie annak a megoldásnak. És hogy tényleg csak ennyi, hogy így ahelyett, hogy lemész ebbe a spirál, hogy úristen, egyébként egyáltalán megértelem-e, és hogy jó-e az az út, amin vagyok, és hogy úristen, és tudjátok, és akkor ilyen nagy életkérdéseket elkezdesz filozofálni otthon egyedül este 8 órakor az ágyadban, vagy az ágyadon ülve, ahelyett csak mondjuk megkérdezed magadtól, hogy amúgy eleget aludtam az elmúlt napokban? Amúgy tápláltam a testemet, vagy azt gondoltam, hogy az a legutolsó dolog, amire most figyelnem kell, mert nincs időm, és csak gyors kaját ettem 4 napon keresztül. Felhívtam amúgy a barátomat dumálni vele egy kicsit. Szóval tudjátok, ilyen tök egyszerű dolog. Ez nagyon jó.
És Hanna, neked mit jelent a produktivitás? Mit mondanál erre?
Teljesen őszintén azt érzem, hogy a mai napig ez az életemnek talán a legnagyobb, ez az a terület az életemnek, ahol a legintenzívebben fejlődök, és ahol még nagyon sok terem van a fejlődésre, hogy így fogalmazzak. És egyébként vissza tudok tekinteni, képzeld, pont egy évvel ezelőttre, és pont ott voltam abban a városban, ahol most nagyon durva. Úristen, kérdezzétek, hogy most erről beszélünk. Itt történt szerintem egy éve egy shift nálam. Nem tudom pontosan megmondani, hogy miért, de onnantól kezdve, szerintem bizonyos információk hatására elkezdtem azon gondolkodni, hogy oké, ezen a bizonyos hogyan lehetne másképp. Hogyha nem akarok folyamatos szorongással, hogy mi az, amit nem csinálok meg még, vagy hogyan lenne még többet élni, akkor hogyan lenne másképp? És emlékszem, szerintem te is emlékszel erre, hogy akkor rengeteget írtam, kb. 4 napig így kivontam magam a forgalomból, és csak így kérdéseket tettem magamnak fel, az élettel kapcsolatban gyakorlatilag. És ennek pont egy éve volt, és így a produktivitás szempontjából ott nálam történt egy nagyon komoly shift, amit azóta is még egyszer szóval folyamatosan gyakorlok, és na, igen, van még vele dolgom, de alapvetően ahogyan most megközelítem, az nagyon-nagyon durván energia, fókusz, hogy tudom azt, hogy egy ember, aki az összhang állapotában van, az erősebb, és most az erősebbet azt ne ilyen aláfelé rendeltséggel értsétek, hanem erősebb, tehát hatalmas teremtő ereje van, nagyobb teremtő ereje van, ez a jó szó, mint 10 000 olyan embernek, vagy 100 000 olyan embernek, aki nincsen összhangban. És ebben én olyan szinten, olyan megingathatatlanul hiszek, hogy az a produktivitás nekem, amikor olyan érzelmi és mentális állapotban tudom magamat tartani vagy tenni, hogy az a munka, amit például aznap csinálok, az jön, az azt érzem, hogy flow-ban van. És hogyha az 4 óra, akkor 4 óra. Ha 5 óra, akkor 5 óra. Ha 12, akkor 12. Nyilván itt fontos, hogy ugye a mi helyzetünk, vagy az én helyzetem olyan szempontból lehet, hogy más, mint mondjuk, aki egy 9-5-ig van való, vagy 9-5-ig tartó munkában dolgozik, hogy ugye saját magam főnöke vagyok. De azt kell, hogy mondjam, hogy egyébként annyira mégsem más, mert én is tudom saját magamat börtönbe tenni, ugye? Nagy, sőt. Szóval talán a filozófia, meg az érzés mögötte az hasonló, és hogy itt én például csak mondok, csak szerintem ez azért lesz hasznos talán azoknak is, akik mondjuk akár 9-5-ig dolgoztak is alkalmazotti szférában, mert a mindset talán, a megengedés mindsetet fogja formálni. Tök mostani példa, a Lina, akivel most vagyok, megkérdezte tőlem, hogy Hanna, van kedved holnap délelőtt elmenni edzeni? Ő is vállalkozó. És akkor tudjátok, az instant éreztem a testemen. Annyira vicces volt, hogy instant azt akartam, hogy délelőtt. Nem. Nekem dolgoznom kell. És annyira jó volt, mert tudjátok, így egy pillanatra meg tudtam állni, mielőtt ugye a minta, a program átvette volna az irányítást. Ezt jelenti a tudatosság, halljátok, ezt jelenti a tudatos rálátás. Hogy meg tudtam állni abban a pillanatban, rá tudtam nézni, hogy mi játszódik a fejemben, ugye. És utána vettem egy levegőt, és belegondoltam abba, hogy egyébként mik a fontos dolgok számomra. Amúgy most egyébként mire van szükség a testemnek? Baromira arra, hogy mozogjon, és tudom, hogyha elmegyek az edzeni, mondjuk akár délelőtt 10-kor, és utána visszajövök, akkor azt fogom érezni, hogy megváltam a világot. Szóval egy nagy igent mondtam rá, és a levegővételben azt mondtam, hogy igen, menjünk. És hogy ez a fajta mindset shift így a produktivitás körül, hogy sokkal inkább mérem abban, hogy hogyan érzem magam, és hogy mennyire tudok hatékony lenni akkor, amikor jó energia szinten vagyok, és érzelmi állapotban, vs abban, hogy mennyit csinálok meg, és hogy nem is azt mondja, hogy hány órát, ez talán az időmenedzsment, hogy hány órát ülök a gép előtt, például az én istenben. És én pedig nagyon kíváncsi vagyok, hogy te hogyan definiálod most a mostani életedben a produktivitást.
Lehet, hogy ilyen nagyon egyszerű válasznak tűnik, de most így, ami rögtön megjelent bennem, az az, hogy amikor azt érzem, hogy azt csinálom, amit szeretek. És akkor azt érzem, hogy produktív vagyok. Tehát amikor érzem, hogy azzal foglalkozok, ami fontos a szívemnek, és amivel törődök, akkor tök mindegy, hogy ez mennyi ideig történik, vagy hogyan történik, milyen helyzetben vagyok, vagy mi az a valami, mert lehet, hogy ez futás, lehet, hogy ez munka, lehet, hogy ez naplózás, lehet, hogy ez meetingek, akkor azt érzem, hogy produktív vagyok. És úgy könyvelem el magamnak, hogy a nap végén, hogy minden összetevődik, és minden együtt úgy produktív, és egy baromi produktív nap volt.
Mic drop, itt be is fejezhetjük az epizódot szerintem. Úristen, de konkrétan olyan zseniálisan foglaltad össze azt, amit én így Ádám és Évától elkezdtem körmondatokban. Nyilván a személyiségünket ez a elmúlt 5 perc a legkirályabból tükrözte, halljátok. Hogyha saját bizniszt szeretnétek egyszer, akkor mindenképpen szerezzetek magatok már egy olyan bizniszpartnert, mint Flóra, úgyhogy olyan személyiségek vagytok, mint én, because, mert szükségetek lesz rá.
Oda-vissza működik ez.
Úristen, mert ez is azért tényleg arra mondtam, hogy annyira, tudjátok, Flóra, annyira ilyen precízen, földelve, nem izé a levegőbe, mint én. Imádom. Az egyik legnagyobb felfedezésem egyébként a produktivitással kapcsolatban az volt, hogy amikor az ember azt érzi, hogy az értéke függ attól, hogy milyen produktív, na ott van a kutya elásva, hogy ezzel a gyönyörű vagyalmondással éljek. Mert hogy ugye, ugyanúgy, ahogy az előbb mondtuk ezt a mondatot, hogy akkor válik toxikussá a produktivitás, hogyha valaki mással méred össze magad, van egy másik mondat is, hogy akkor válik, ha ezzel a szóval akarunk élni, toxikussá a produktivitás, hogyha, vagy az a legnagyobb talán hiba, amit el tudunk követni, a produktivitásról van szó, ha a perfekcionizmus az, ami vezetés, ami tölti ezt az egészet. Hogy én tökéletesen akarok mindent csinálni, és hogyha ezt a gondolatot, vagy ezt a mindent, ami bennünk van, tudjuk helyettesíteni azzal, hogy már az út, a fejlődés maga a perfekcionista dolog, meg a perfekció, a tökéletesség. Na akkor van az, hogy szerintem el fogjuk tudni kerülni a kiégést például, meg a szorongást. És ha ezt a mindset shiftet meg tudjuk csinálni, akkor az az alap érzés talán, meg érzelem, ami az üzemanyaga ennek, hogy elég vagyok-e, az fog szépen oldódni és oldódni. Mert hogy ha sokszor megjelenik benned, és ezt azért tudom, szerintem lehet, hogy mind a kettő nyelvébe tudom mondani, de beszélek most az enyémbe, és azért tudom, mert hogy sokszor, nagyon sokszor tettem fel azt a kérdést, és teszem, ha őszinte akarok lenni mai napig, hogy eleget teszek? Vajon ez elég? És abban a pillanatban, hogy ezt a kérdést felteszed, hogy eleget teszek, azt kérdőjelezed meg belül, hogy elég vagyok-e. És hogyha erre rá tudsz nézni, akár most minket hallgatva, hogy ez ezt jelenti, akkor azt a párhuzamot is le tudod vonni, hogy na de várjunk. Én eredendően értékes vagyok, ezt már reméljük, hogy aki itt van velünk régóta, azt tudja. Én születésemnél fogva értékes vagyok, az én értékem nem függ a cselekvés mennyiségétől. Ergo, ez a kérdés értelmét veszti. Az a kérdés, hogy eleget teszek-e, értelmét veszti. Ez gyönyörű szerintem ezt tudni. Mert így, mindig amikor feljön a kérdés, még egyszer nekem is a mai napig feljön, akkor rajta tudod kapni magadat, és ezt a gondolatot, hogy most elmondtuk, erősíteni tudod magadban, és így már is abban a pillanatban egy teljesen más energiából fogsz létezni, és például dolgozni.
Igen, mindannyiunknak itt az idő arra, hogy szabadnapra küldjük a belső kritikusunkat, és azt a hangot, aki mindig megkérdőjelezi, hogy vajon ez elég-e, vajon ez jó-e, én elég vagyok-e, vagy jó vagyok-e. Mert mi történik, hogyha elalakítod a belső kritikusodat? Felerősödik a támogató éned. Az az éned, aki mindig támogat, akire mindig számíthatsz, aki örök, aki vezet, aki súgja neked és mondja neked, hogy merre menj, hogy mit csinálj, hogy mit ne csinálj, hogy válasz, és aki üzeni neked, hogy élvezd, hogy játsz. A kérdés az az, hogy ugye meghalljuk-e ezt a hangot, és meghalljuk-e a támogató énünket, annak ellenére, hogy amúgy nagy a hangzavar körülöttünk, és hangos a bíráló kritikus részünk. Szóval, hogyha ha szeretnéd meghallani, ha szeretnéd a belsőddel való kapcsolatot erősíteni, hogyha vágysz arra, hogy találkozz a kedves éneddel a bíráló, kritikus belső éned helyett, akkor a society közösségünk, a society rendszere az neked szól. A legnagyobb szeretettel várunk, gyere, tapasztald meg a lágy, gyengéd, mindennapokba beilleszthető, konzisztens önmunka hatalmas erejét. Mert hogy tényleg hatalmas ereje van. És ebben a hónapban konkrétan ez a témánk, hogy hogyan halkítsd el a belső kritikusodat, aki amúgy, akinek óriási taka, és itt az idő elhalkulnia. Úgyhogy igen, nagy szeretettel várunk, és a csatlakozási linket megtaláltok az epizód leírásában, illetve az Instagram bájunk, The Butterfly Effect podnéven vagyunk fent, az Instagram bájunkban is ott van rögtön a link, ahol tudtok csatlakozni és olvasni róla. És akkor most bele is vágunk a konkrét technikákba és tippekbe, amit tudtok alkalmazni a produktivitás növeléséhez. Amit amúgy én így mindig mondok magamnak, amikor például keresek új technikákat, vagy kipróbálok valamit, és tudatosan beillesztek valamit, hogy ezzel szimplán azt teszem, hogy bebiztosított előre a sikert.
Még van nekem is egy gondolatom, mielőtt elkezdjük a konkrétumokat, ami pedig az, hogy minden, amit mondunk, meg amit bárhol olvastok, meg hallotok, szerintem ez ilyen tök univerzális, talán nem tudom, gondolat, vagy vezető lehet, hogy játékossággal, kíváncsisággal kipróbálni. Mert hogy mások vagyunk, más az érzelmi állapotod, más az idegrendszer állapotod, más a napi schedule-ed, lehet, hogy neked két kisgyerek van otthon, lehet, hogy te még most egyetemre jársz. Szóval, hogy tudjátok, tök más dolgok tudnak működni más élethelyzetekben, meg más embereknek. Szóval csak minden, amit mondunk, azt így fogadjatok. Jó, hogyha valamivel kapcsolatban azt érzitek, hogy na basszus, hogy ezt tökre kipróbálnám. Próbáld ki, és nézd meg elvárások és perfekcionizmusra való törekvés nélkül. Szóval, az első egyébként az eléggé összefügg minden, az nem az összes összefügg fogni minden, amiről eddig beszéltünk, mert abból, ugye abból a fajta nézőpontból fog eredni, amivel kapcsolatban, ahogyan mi most közelítjük meg a produktivitást. Szóval az első, amit én felírtam magamnak, amikor ezen gondolkoztam, az, hogy fontos az, hogy hogyan, milyen helyről érkezel be abba a zónába, ahol te produktív szeretnél lenni. Szóval példa, hogyha mondjuk te kitűzted magadnak azt, hogy te 4-től 6-ig bármi is legyen az, amit csinálsz, te produktív szeretnél lenni 4 és 6 között, hogyha 3:50-kor még Instagramon scrollolsz, vagy 3:58-kor görgetsz, akkor az a mentális hely, ahonnan te beérkezel ebbe a alapvetően szándékod szerint produktív 2 órába, teljesen más, mint hogyha mondjuk mindezt egy, most csak mondok valamit, 20 perces séta, vagy a gyerekeid, vagy a párod megölelése után, vagy egy isteni finom otthon főzött ebéd után. Értitek, mi mondok? Tehát teljesen más az a hely, ahonnan megérkezel ebbe a produktívnak szánt órába. És hogyha például scrollolás után teszed ezt, és görgetés után, akkor az agyad, még amikor elindulna a produktív idő, még azt fogja processzálni, azt fogja feldolgozni, amit például az Instagramon meg a TikTokon nézett, ergo a hatékonyságod az nem, hogy fele, de talán szerintem még kevesebb lesz. Szóval ez az első tippem, hogy figyeljünk arra tudatosan együtt, mit szóltok, hogy honnan érkezem meg a produktív óráimba. És megint csak nem kell nagy dologra gondolni, csak szimplán ennyi, hogyha tudom, hogy mondjuk 4-től van valami olyan dolog, amikor hatékony szeretnék lenni, akkor lerakom az Instagramot, és akár a szívemre teszem a kezemet, és veszek 4-5 mély lélegzetet. és ezzel beleteszem magamat ebbe a zónába, és már is lecsendesítettem az agyamat.
Ú, de jó, hogy mondtad ezt a nagyon egyszerű dolgot, hogy nem kell nagy dolgokra gondolni. Mert annyi vicces, hogy nekem rögtön az volt a fejemben, hogy azt mondtad, hogy ú, igen, akkor egy órával hamarabb már el kell kezdenem angolódni. Úgyhogy nagyon jó, hogy mondtad ezt a levegővételt, mert tök durva, vagy egyszerűen, igen, annyira egyszerű dolgokkal tudjuk növelni az életminőségünket. Nagyon durva.
A következő tipp, és gyakorlati eszköz amúgy, azt kell, hogy mondjam, az az, hogy elkezded tudatosan megváltoztatni az identitásodat a produktivitással kapcsolatban. Ha te egészen a mai napig azt mondtad magadnak, hogy te képtelen vagy produktívan cselekedni és hatékony lenni, és nem tudsz kitartani, és erre fel is tudsz sorakoztatni a múltadból 50 ezer bizonyítékot, mindannyian tudunk egyébként, zárója, akkor sokra nevet a túloldalon, akkor itt az ideje elkezdened ezt új köntösbe feltüntetni. Kerestem a pontos hasonlatot erre.
Ha valami biztos, akkor az az, hogy nem mondunk ilyet, hogy új köntösbe feltüntetni.
Új köntösbe tenni? Van ilyen? De mindegy, értitek, amit akarok mondani, szóval elkezdeni átformálni és megváltoztatni a hiedelmet, a produktivitással kapcsolatban saját magadról. És elkezdeni arról beszélni, hogy kivé szeretnél válni, és azt mondani, hogy igenis, én tudom, hogy a produktivitás, az, hogy az ember hatékony, meg fókuszált, az egy skill, amit meg lehet tanulni, nyilván felkiáltójel 50 ezer, hogy megint csak különböző élethelyzetektől, különböző belső rendszerektől függően ez lehet egy könnyedebb, vagy egy hosszabb folyamat, nem erről van szó, de arról van szó, hogy abszolút tanulható, integrálható skill. Most, hogyha ezt tudom, akkor szépen tudom magamnak azt mondani, hogy igenis, én képes vagyok kitartani, vagy produktív lenni.
Igen, és hogyha már mondtad ugye a különböző élethelyzeteket, szituációkat, stb., hogy, és ugye ne felejtsük el, hogy nagyon sok esetben változnak ezek a különböző élethelyzetek és szituációk, és elfelejtjük vele változtatni azt az identitásunkat kvázi, illetve az, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És lehet, hogy 10 évvel ezelőtt kipróbáltál valamit, ami nem működött, és azóta te azt mondod magadnak, hogy ez nem működik, de amúgy most már 10 év múlva tökre más élethelyzetben vagy, vagy már lehet, hogy amúgy a személyiséged is tökre változott, és már az beválna. Szóval, hogy szerintem így tök jó elég bátornak lenni, azt mondani, hogy oké, amúgy újra látogatok bizonyos dolgokat, és megnézem, hogy lehet, hogy már most ez fog működni.
Még néhány nagyon egyszerűnek tűnő gyakorlati tipp ahhoz, hogy produktívabbak legyünk, amiket megint csak 50 felkiáltójel. Nehogy azt higgyétek, hogy azért, mert olyan egyszerűnek tűnnek, nem hatékonyak, mert hogy próbáljátok ki, és meglátjátok. Szóval ilyen például a környezetemnek az optimalizálása. Hogyha egy irodában dolgozok, akkor mik azok az apró pici dolgok, hogyha van rá lehetőségem, amit oda tudok tenni az asztalomra, akár az saját bökrém, vagy bármi, amit én felruházok kvázi hatalommal, hogy jó érzést okozzon nekem. Hogyan tudom azt a kis helyemet úgy formálni, hogy az engem feltöltsön, hogy ez nekem azt sugallja, hogy na itt most akkor én valamit alkotni fogok. Vagy például, hogyha mondjuk vállalkozó vagy, akkor én ezért imádok kávézókba dolgozni, mert egyszerűen imádom az atmoszférát, ami ott van. Az agyam annyira tréningeltem erre az agyamat, hogy mert abban a pillanatban, hogy beérkezik a kávézóba, nekem például nem a, tudjátok, a valakivel való találkozás jut eszembe, hogy akkor nem tudom, beszélgetünk, hanem automatikusan az, hogy dolgozok. És hogy tudom, hogy valakinek például abszolút nem, mert utálja a hangzavart a kávézóba, és ott nem tud fókuszálni. Szóval, hogy megint csak ugye találd meg, hogy neked mi a jó, de hogy környezetnek az optimalizálása az nagyon sokat tud ebben segíteni. Ez az egyik. Akkor másik. Alvás. Erről már beszéltünk. Optimalizálni tudja a produktivitást, nem is kevés százalékban. A következő, a fizikai egészségedre való odafigyelés. Ha hidratálsz eleget, ha figyelsz arra, hogy mennyit mozogsz, ha figyelsz arra, hogy milyen ételekkel táplálod a fizikai testedet, akkor megint csak a fókuszod, az a fajta energia, ami mozgatja ugye az egész produktivitást, meg az egész hatékonyság témakörét, az nem, hogy jelen lesz, de nagyon erősen lesz jelen. És még egy, ami egy ilyen hack, féleség, hogy időről időre helyzetet változtatsz. Ez lehet, hogyha például Pesten laksz, akkor egy hétvégére felmész, nem tudom, elmész túrázni valahova, ki a városból, ugye az már egy tök nagy helyzetváltoztatás az idegrendszered számára. Vagy hogyha megteheted, akkor mondjuk egy másik városba. Hogy érjen új inger és impulzus, mert hogyha ez így működik az agyunk. Ha ér minket új inger és impulzus, és visszamegyünk oda, abba a tevékenységbe, amivel kapcsolatban például hatékonyak szeretnék lenni, elképesztő. Elképesztő, hogy milyen gyönyörű, új, friss energiákat tudunk abba a bizonyos projektbe, vagy tevékenységbe beletenni.
És akkor, amint elérkezett az idő, hogy akkor most produktív leszek, és vannak feladatok, amiket ne akarunk csinálni, nekem, ami egyébként tényleg mindig is bevált, és mindig is nagyon szerettem, az a timer és az időzítének a használata, hogy elindítom az időzítőmet, és meghatározom azt, hogy most hány percig fogok fókuszálni, mert hát ugye elég könnyen el tud vinni a telefon, el tudnak vinni a gondolataim, stb. Szóval nagyon segít fókuszálni az, hogyha van egy időzítő odarakva mellém. A legújabb, nem is tudom, technika erre, amit hallottam, az, hogy 52 percig vagy flowban, és utána 17 percig pedig szünet. És hogy elvileg mindenféle stadik azt mutatják, hogy ez durván működik. Ami annyira random, mert 52-17 olyan fura, nem? De igen, szóval ez működik. Illetve a másik, amiről szerintem már előző epizódunkban beszéltünk, az pedig a 25 perces fókuszblokk és 5 perc szünet. És ebből a 25 percesből csinálsz mondjuk 4-et, 4-4 kört, és akkor utána megnöveled a szünetidőket. És nem 5 perc lesz, hanem már 15 perc, utána pedig 30 perc. Nekem ez, hogy egy bizonyos időig kell kvázi produktívnak lennem, vagy egy bizonyos időig fókuszálok, és utána van időm lélegezni, és kicsit szünetet tartani, engem ez motivál, és valahogy tényleg úgy segít flow-ba tenni. Amit amúgy Jay Shetty-től hallottam, és nagyon-nagyon tetszik, hogy mondta, hogy ő a hosszabb időket, például mondjuk ezt az 52-17 perces technikát, ezt akkor alkalmazza, amikor valami kreatív dolog van, és úgy jobban el kell mélyedni a feladatban. Mert akkor ugye több időd van kvázi arra, hogy elmélj, és jöjjenek az ötletek, és a többi, és a 25 perces technikát pedig akkor használja, amikor hát kvázi azokat a feladatokat csinálod, ami lehet, hogy nem a legkedvencebb feladatod, mondjuk nem tudom, e-mailekre válaszolsz, vagy papírmunkát csinálsz, vagy számlákat írsz, vagy bármi, és akkor csinálod ezeket a feladatokat, mert akkor ugye gyorsabban eltelik az idő, szóval sokkal egyszerűbben maradsz motivált addig, amíg be kell fejezni azt a feladatot. Amit ide betűznék, mert rendkívül fontos, hogy mit csinálsz a szüneteidben. És ez most attól függetlenül, hogy amúgy milyen technikát választasz, hogy állítasz be időzítőt, nem állítasz be időzítőt. Hogyha szeretnél produktív lenni, akár hogy mondjuk az egész napot nézem, vagy most nézzetek mondjuk 4 órát is, tök mindegy, lesznek szüneteid, ugye? És próbáljátok ki, hogy mondjuk vezettek egy ilyen kis szünetnaplót 3 napig. És csak felírjátok magatoknak, hogy mit csináltok akkor, amikor éppen nem csináltok semmit, ha ez make sense. Szóval mit csináltok akkor, amikor egy-egy feladat között vagytok? Vagy amikor a munka után vagytok, munka előtt vagytok? Vagy mit csináltok az ebédszünetben? És csak írjátok fel mindenféle ítélet és címke nélkül, és talán nézzétek meg, hogy mennyi idő telik el úgy, hogy tényleg valami feltöltő dolgot csinálsz. És szerintem sokan fedeznénk fel azt a sokkoló tényt, hogy nagyon kevés perc van egy napban, amikor tényleg úgy megállunk, és nem görgetünk, és nem gyorsan elintézünk egy telefont a szünetben, vagy nem éppen a következő feladaton gondolkozok már az előző feladat vége után, szóval, hogy tényleg mennyi idő van, amikor felállsz, amikor sétálsz, és csak sétálsz egy picit, akár a szobádban, csak sétálsz egy pár kört, vagy kinéz, vagy kinyitod az ablakot, és kinézel az ablakon. Ez is például mondjuk ezekre az 5-17 perc szünetekre tök jó dolog, hogy ha ki tudod nyitni az ablakot, akkor nyisd ki az ablakot, és egy kicsit próbálj friss levegőt szívni, és csak nézni a távolba, és nem pedig mindig ugye közelre a telefon, vagy a munka, vagy a laptop, hanem a távolba nézni. Vagy csak szimplán lélegezni egy picit. vagy bármi, ami titeket feltölt, de hogy nem rögtön a telefonért nyúlni, amit tudom én is személy szerint, hogy amúgy nekem tök nehéz. De ha hallok egy-két ilyen példát, akkor utána ez így eszembe jut, és tökre egyszerűen beilleszthető, és nagyon sokat számít.
Következő technikánk. Tudom, hogy nagyon sokan azt fogjátok mondani, hogy te ne már, mert ezt utálom. Én is, ne aggódjatok. Az nem más, mint a tervezés. Nem is feltétlenül úgy gondolom, ezt is egy csomószor kapjuk, hogy milyen időbeosztásunk van, és hogy néz ki a napunk. Egyszerűen úgy csinálom majd ilyen daily vlogot. Tessi, tényleg csináltam ilyen daily vlogokat. Jó. Na, de hogy például nekem nem válik az be, hogy minden egyes pillanatom be van osztva, mert hogy sokkal több levegő van az én személyiségemben. De hogy az biztos, hogy arra törekszem, akármennyire nem szeretem, és ezt vállalom, nem szeretek leülni és tervezni. Nem tartozik az alapbeállítottságom részei közé. De igyekszem minden vasárnap leülni, és végig gondolni a sarokköveit, az építőköveit, a bástyáimat, hogyha úgy tetszik, a következő hétben. Mik a fókuszpontok? Merre felé szeretnék menni? Melyik nap? Milyen olyan már most tudom, hogy fix program van, ami ott van, és ezt beírni, hogy lássam, hogy tudjak vele tervezni. Mert tudom, hogy tök sokan most azt gondoljátok, hogy hát itt én tudom, hogy kedden 5 órakor nem tudom, hova kell mennem. Persze, igen, tudod, csak hogy azt nem veszük észre egy csomószor, hogy az agyunk hátul, tehát tudjátok, így az elménk hátsó részén ott van raktározva, és egyébként, amikor szorongunk, meg stresszesek vagyunk, akkor csodálkozunk, hogy miért. Hát tök sok esetben azért, mert ebből a dologból, hogy ó, de én tudom, hogy kedden 5-kor van, mondjuk még 10, meg 15 ilyen van az elménkben, és fut az agyunkban párhuzamosan. Na most, hogy ezeket leírjuk, kiírjuk, kitesszük, kiemeled az agyadból, és lerakod akár papírra, akár, hogyha mi mind a ketten furával a Google kalendáriumot használjuk, mert annyira jól lehet színezni, meg na, ez tök vizuálisan is egy tök jó dolog, amire rá lehet nézni, és ami segít ebben, akkor megint csak mi történik? Tisztább aggyal, tisztább elmével fogsz tudni mondjuk adott esetben leülni, és hatékonynak lenni. Mert nem azon fogsz agyalni, hogy hogy is kéne lenne ma este 8-kor, tudom, hogy valaki van, beszél, értitek? Szóval, hogy, és ez csak egy aspektusa a tervezés egyébként magic-ének, de egy tök fontos aspektusa, szóval, és lehet, hogy neked to-do listák működnek, lehet, hogy az működik, hogy minden reggel leülsz, lehet, hogy az, hogy így a hét elején, vagy vasárnap, szóval, ami neked működik, az biztos, hogy én személyesen azt tapasztaltam, hogy előző, tehát vagy vasárnap, tehát még az előző héten, vagy előző nap a békés elméért nagyon-nagyon megéri.
Ehhez az én tippem még, hogy, és tudom, hogy ezt Hanna is így csinálja abszolút, hogy amit mondtunk az elején, az energia figyelembevétele, hogy amikor megtervezett, hogy már előre úgy tervezni, hogy kicsit így belegondolni, hogy melyik napon milyen energia szinten leszel. És mondjuk szerdai napon délelőtt van egy meetinged, vagy el kell döntened, hogy lesz-e egy meetinged délelőtt, vagy nem, akkor vedd figyelembe, hogy hogyan fog az a reggeled indulni, vagy hogyan fog az a délután alakulni, hogyha mondjuk este van egy meeting, hogyha mondjuk alapvetően van egy 9-5-ig tartó munkahelyed, és mellette van egy szerelemprojekted, és az egyetlen 2 óra, amikor foglalkozni akarsz vele a héten, azt berakod a legnehezebb munkanapodra, amikor tudod, hogy általában mindig a legstresszesebb a nap, akkor ott nyilván nem lesz elég energiád arra, hogy mindent beleadj abba a 2 órába. Viszont, hogyha azt mondod magadnak, hogy jó, akkor mi van akkor, hogyha hétvégénből megpróbálok kivenni 2 órát, és azzal foglalkozni, ezzel a szenvedélyi szerelemprojekttel. Mert akkor teljesen más energiaszintben leszel, és máshogy fog működni a produktivitás, sokkal produktívabb leszel, pedig csak annyi változás történt, hogy odafigyeltél arra, hogy milyen energiaszintben leszel éppen akkor. És amúgy nekem így tudom előre, hogy a hetem során melyik napok lesznek azok, amikor valószínűbb, hogy kreatív flow-ban leszek, és melyek lesznek azok a napok, amikor pedig inkább olyan feladatokra lesz időm, ami sokkal ilyen monotonabb dolog, és meg kell csinálni kvázi, és e-mail írás, és számlák, megint ezt a példát mondom. szóval igen, Szóval nekem egyébként ez nagyon tetszik, és ezt hallottam is valakitől, hogy így meghatározni kvázi előre, és nyilván menni a flow-val, hogyha éppen nem úgy alakul, de hogy egy ilyen kis tervezet, hogy akkor ezen a héten ezek lesznek a kreatív napok, amikor több lesz a kreativitás, ezek a napok pedig a kvázi logikusabb napok, amikor pedig inkább ilyen monotonabb dolgokat fogok csinálni. És amit még ide betűznék, hogy ugye mennyire ismered magadat, és hogy ezért is annyira fontos, például ugye minden mindennel összefügg, hogy mennyi időt szánsz az önismeretre, hogy például szoktál-e néha naplózni, leülni magaddal beszélgetni, feltenni kérdéseket, stb. Mert nyilván akkor fogod tudni ezt a, például ezeket a tervezéses dolgokat megcsinálni, hogyha ha néha megállsz egy pillanatra, és megnézed, hogy hogy működsz te, és mi az, ami, milyen érzések vannak benned, és követed az érzelmi vezérlőrendszeredet.
A kedvenc produktivitás eszközöm és technikám következik, ami pedig nem más, mint ünnepelni a sikereidet. De nem úgy, hogy csak akkor, amikor megkaptad az állást. Az is nagyon jó egyébként, hogyha már azt megcsináljuk, hogy amikor valami számunkra nagy dolog történik, megünnepeljük. De zseniális. Amire én gondolok most, és ami szerintem a mindennapi hatékonyságunkat tudja növelni, az az, hogy frankon csinálsz egy ilyet, hogy a mai napi győzelmeim 2. És leírsz mindent, amit te aznap győzelemnek könyveltél el. Felkeltem akkor, amikor akartam. Rámosolyogtam egy idegenre. Befejeztem a nem tudom, bármit és mindent. Tudjátok, hogy mit fog ezt csinálni? Ennek a bizonyos energiának a jelenlétét fogja erősíteni, ami mit eredményez? Ami eredményezi a motivációt, ami eredményezi az inspirációt, ami eredményezi a fókuszt, az odafigyelés erejét. Ergo, hatékonysághoz és produktivitáshoz vezet. Ezt egyszer biztos, hogy meg fogjuk csinálni a Society-be. Csinálunk egy ilyen Society Wins győzelmek a napokra. Imádom.
Yes, imádom. Még nekem az jut eszembe, hogy így azt is megnézni, hogy neked mi válik be, hogyha a legnehezebb dologgal kezdesz, vagy a legkönnyebb dologgal kezdesz. Mert hogy amúgy szerintem ez nagyon személytől függő, hogy mitől kapod a magabiztosságot. És lehet, hogy egyszer ez ugye a megint csak, amiről beszéltünk egy pár perccel ezelőtt, hogy néha változik az, hogy mi az, ami működik, és mi az, ami nem. És lehet, hogy egyszer például hallottad valahol, vagy olvastad, hogy érdemes ugye a békát lenyelni először, azt hiszem, így mondják, vagy nem is tudom. De hogy az a lényeg, hogy kezded a nagy dologgal, a nehéz dologgal. És kipróbáltad, és amúgy egyáltalán nem működött. De lehet, hogy nem, és biztos, hogy nyilván nem veled van a baj, hanem lehet, hogy neked mondjuk az fog működni, hogy a legkönnyebb dologgal kezdesz, ami 2 perc, mert attól kapod a confidence boostot, a magabiztosságot, és a lendületet, és nem pedig a nehéz dologtól, és az is lehet, hogy fordítva van. Szóval, hogy ezt szerintem érdemes megnézni. És utána pedig csinálni azt, ami bevált.
Nekem még egy utolsó eszközöm van, az pedig az, hogy dolgozz kevesebbet, és csinálj többet.
Ez csak így itt hagyod.
Most azon gondolkodtad, hogy érzem, hogy az agy kerekeim így forognak, hogy ezt olyan tudom a lehető legjobban artikulálni és szavakba formálni, de amúgy az a lényeg, amiről egyébként eddig is beszéltünk, hogy ha hosszú munkaórákat dolgozunk, és ha sokáig ezt választjuk, mert én hiszem, hogy minden egy választás, ha sokáig azt választjuk, akkor mi fog történni? Evidens módon kevés óra marad arra, hogy bármilyen formában is töltsem magam. Hogy bármilyen formában is a fókuszomat valami olyanra helyezzem, amiből az az energia, amiről az egész epizódon keresztül visszavisszatérően beszélgettünk, az újra tud áramolni, újra mozgásba tud lendülni. Ha az az energia stagnál, akkor van az, hogy azt érzem, hogy megakadtam, hogy nem mozdulok sem erre, nem haladok egyről a kettőre, akkor jönnek a betegségek, a kiégés, és többi, és többi. Ahhoz, hogy ezt az energiát mozgassam, ahhoz használjuk ezt a szót, muszáj, hogy töltsem magamat. És megint csak visszatérünk oda, hogy önismeret, hogy tudom-e, hogy engem mi tölt, mi az, ami igazán feltölt. És azt érzem egyébként, hogy erre a Society-ben rengeteg, de tényleg rengeteg naplózás, vezetett naplózás, naplózós kérdés van, meg rengeteg olyan technika, amivel pontosan olyan helyekre tudsz eljutni magadban, ahol és ahonnan a felszínre tud jönni az, hogy például mi az, amit igazán szeretsz, meg mi az, ami igazán boldoggá tesz. És mi történik akkor, amikor elengedjük azt, hogy az értékem, meg egyébként a produktivitásom attól függ, hogy mennyi munkaórát teszek bele valamibe? Az történik, hogy több időm marad arra, hogy ezt az energiát mozgassam, hogy magamat töltsem, ergo, amikor viszont leülök, és hatékony vagyok és dolgozok, akkor annyi mindent tudok megcsinálni, mint amúgy, hogyha az első opciót választom, lehet, hogy egy hét alatt. És ez, szerintem, hogyha valaki ezt tapasztalta, akkor alá tud támasztani. Szóval erre emlékezzetek.
Igen, igen, és igen, és az összhangban lét, és az, hogyha arra tudunk minél többet tudatosan fókuszálni, vagy figyelmet irányítani, hogy hogyan tudok egy magas rezgés és jó érzelmi állapotban lenni, akkor, hogyha most a manifestációt és az univerzális törvényeket nézzük, akkor kvázi flowingolni fog a produktivitás, és jönni fog magától a mindenféle technika nélkül az igény, a konkrét érzet, hogy nekem most meddig kell ülni az asztalnál, mikor kell felállnom. Tehát, hogyha ha tudunk ilyen érzelmi állapotban lenni, akkor nagyon durván okos a szívünk, és a testünk, és az elménk. És pontosan tudja, hogy mikor, mire van szükségünk. Úgyhogy itt nagy szeretettel ajánljuk nektek a 18. epizódunkat a 4. évadból, Mit tehetsz magadért, mert ott beszélünk erről, hogy hogyan lehet a magas rezgést fenntartani és kialakítani.
Szóval a produktivitás, erre is igaz, hogy vedd komolyan, de ne olyan nagyon. Játszunk mindannyian, játszunk jól, az fontos, hogy jól játszunk. De játszunk. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Nagyon nagy szeretettel beszéltünk erről a témáról is, hogyha egyébként fogalmazódik meg bennetek olyan terület, téma, amivel kapcsolatban szívesen hallanátok epizódot, akkor mindenképpen írjatok nekünk, akár az e-mail címünkre, Instán megtaláljátok, akár Instagram DM-ben, és nagyon-nagyon-nagyon szívesen fogjuk feldolgozni az adott témát. Köszönjük, hogy itt vagytok velünk, és itt voltatok velünk ma is.
Ne felejtsetek el feliratkozni, megtaláltok minket Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, és minden olyan felületen, ahol podcastot tudtok hallgatni. Ha értékeltek minket, és megosztatok minket, akkor annak nagyon-nagyon hálásak leszünk, mert még több pillangóz el fogunk tudni jutni. Ha szeretnéd elhalkítani a belső kritikusodat, akkor a Society csatlakozási linket megtaláltok az epizód leírásban, és a következő hétfőn jövünk az újabb epizóddal.
See you soon!